Jó reggelt, szeretettel én is köszöntök mindenkit. Általában vasárnap, akkor én örömmel kimegyek, és a kisifisekkel foglalkozom, tanítok, és az nagyon jó. Hol vagytok? Itt vagytok? Lehet látni, hogy itt van pár. Örülök, hogy ti itt vagytok, de örülök is, hogy van lehetőség a felnőtteket is tanítani. Ócsics Andy vagyok, a ifjúsági lelkész vagyok, brit vagyok, három gyerekem van, egy feleségem. Tehát fiatalok, és bocsánat, köszönöm a Patrik a segítséget ma, ez nagyon megtisztelő nekem. Tehát felnőttek, gyerekek, én nem tudom, hogy történt-e veled valamikor, hogy egy másik helyre, vagy egy másik közösségbe kell elmenekülnöd, azért, mert valami baj történt. Az lehet, hogy mondjuk te rosszat csináltad valamit, vagy lehet, hogy valaki rosszat bánt veled. De mindenképpen emiatt, akkor lehet, hogy ha iskolában, akkor valami történt az osztályodban, és emiatt egy másik osztályba kell menned. Vagy ha még rosszabb a helyzet, akkor lehet, hogy egy másik iskolába kell menned. Vagy lehet, hogy nem iskolában, hanem kerestél valamikor egy új munkát. Mert az ottani légkör, a kapcsolat a főnökeddel az annyira rossz volt, mert valami történt. Vagy sajnos egy másik gyülekezettel találtad, hogy ő vele ne kell még egyszer találkoznod. Sajnos az elég gyakran ez, ami az történik a mai világban. Mert vagy te csináltad valamit rosszat, vagy valaki más bánt téged. És miért kell ebben a helyzetben, miért kell elmenekülni? Miért kell futni? Azért, vagy legalább egy oka azért, mert a kibékülés az neked és nekem és a világnak, ez egy nehéz dolog, nem? Barátok között, gyülekezeti tagok között. Mert azt, ami történt, az fájt. Azt, amit mondtad, amit tettél, azt, amit valaki tett, az fájt. És te nem tudsz visszamenni, nem tudsz visszafizetni. Mert a megbocsátás is, az se könnyű. A gyerekeknek se, a felnőtteknek se. És tudjunk, hogy a világban, ahogyan Zali is mondta, annyira sok nagy probléma van a világ. Háború van, gyűlölet van. Gonoszság van. Miért? Hát elég sokszor azért, mert a megbocsátás és a kibékülés az egy nagyon nehéz ügy. De képzeld el, mi lenne, ha mondjuk iskolában akkor találkozol valakivel, aki tud segíteni neked, aki ismer téged és a másik embert is, és ő azt mondja, hogy szívesen és szeretnék segíteni. Sőt, ő azt mondja, hogy nézd, srácok, én elintézem mindent. Látom, hogy valamit rosszat történt, sőt, én fizetek érte, és hogy béke legyen. Milyen jó lenne ez neked? A mai alkalom, akkor egy ilyen részt fogunk látni a Bibliában, ahol pontosan erről van szó. A Pál apostol a Filemon írt egy levelet. Filemon, aki úgy tűnik Pál miatt keresztény lett. Filemon egy jó módú ember volt, aki Kolossiben élt, és mint sok ember abban az világban, mint egy gazdag ember, volt rabszolgai. És konkrét az volt egyik probléma, hogy volt egy rabszolga, Onesimus volt a neve, és valami rosszat tett. Nem tudjunk pontosan, és elmenekült. Valószínűleg Onesimus felkereste Pált, akiről biztos sokat hallotta az orától. És azt hiszem, hogy azért kereste Pált, mert akart, hogy Pál segítsen abban a nehéz ügyben. Pál éppen börtönben volt, valószínűleg Rómában, és az nagyon jó, hogy a Pállal való találkozása miatt, akkor Onesimus megtért. Nem csodálkozunk, mert mi tudjunk, hogy Pál milyen ember volt. És akkor azt hiszem, hogy amikor valaki találkozott Pállal, akkor vagy te gyűlöl őt, és akarsz megölni Pált, vagy te megtérsz. Ilyen volt apám. És azt történt. Onesimus, az a rabszolga, megtért. Ez csoda. Minden jó, ha a vége jó. De ez nem a vége. Mert Pál tudta, hogy Onesimusnak, Filemonnal ki kellene békülni. Pál eldöntötte, hogy elküldje, vagy visszaküldje Onesimus ezzel a levéle, hogy kibéküljenek. És valószínűleg van egy kis házi feladat mindenkinek, ha délután ezen a héten akarsz olvasni a Kolossi levelet, akkor lehet látni, hogy nagyon hasonló egymáshoz, és lehet, hogy valószínűleg mind a kettő egykor írt Pál, és akkor ez a levél, a Filemon levél plusz a Kolossi levelet írt egyszer, és akkor oda ment, visszaküldött Onesimus ezzel. Sőt, csak egy, nincs itt a szlájdon, de csak egy verset olvasok, hogy az lehet látni ezt. Kolossi 4. fejezetben, 7. vers azt szól, hogy az én, Pál azt írja, hogy az én egész helyzetemet megismertetti majd veletek Tükikhoz, a szeretett testvér, a hű diákonos, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja a szíveteket. Vele megy Onesimus, és a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. És akkor múlt héten én kaptam egy kis segítséget, mert mindig, amikor a kisifisekkel vagyunk, akkor egy igerészt megnézünk, és akkor színezünk, és három kérdésünk van, ami szerintem a felnőttnek is hasznos. Valakitől tanultam, az, hogy mi az, ami király, ugye ez a happy face, mi az a kulcs szava, miről van szó, és milyen kérdéseink vannak. És én nagyon hálás vagyok, hogy múlt héten akkor sokat tanultam tőlük, és akkor legalább nekik az nem egy új levelet, de lehet, hogy nektek igen. És akkor olvasunk el. Köszönöm. Itt van a levél. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timoteus a testvér. Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek, és munkatársunknak, apjának, a mi testvérünknek, Arkiposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, ami az Úr Jézus is minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felődött általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltán megparancsolhatnám neked azt, amit kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kélek. Mert én vagyok én, az öreg Pál. Most még fogoly is Krisztusért. Kélek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onesimusért. Aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önként is legyen. Hiszen talán azért szakad el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántod, vagy tartozik, azt nekem számíts fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban, nyugtass meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszön téged, Epafrász, fogoly társam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztákhoz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen. És imádkozunk. Mennyei Atyánk, a következő pár percben, amikor figyelünk és nézünk a te ígéret, légy szíves, szólj hozzánk. Nyisd ki a szívünket, a fülünket, hogy mi tudunk látni, hogy milyen gyönyörűséges az evangélium. Hogy milyen ereje van ebben. Segíts nekünk figyelni, és segíts nekem kommunikálni. A te dicsőségedre ért imádkozunk, és a Jézus nevében. Amen. Amen. Nem tudom, hogy vetted észre, hogy ez egy rövid levél, az pont. De másik dolog az, hogy ez egy érdekes levél, nem? Mert az szokatlan volt Pálnak, hogy ne beszél az evangéliumáról. És akkor semmit nem ért Pál, a nem említette Jézus halálát, se a feltámadását. De azt hiszem, hogy látszik, hogy a gyönyörű evangélium sugárzik a levélen keresztül. És az mint a Pál, mondjuk a Kolosiben ért a sok teológiát, és most a Filemon levélben ő azt mondja, hogy Filemon, te tudod a teológiát, de mit fogsz tenni? És szerintem nekünk is, főleg ebben a gyülekezetben ez a kérdés, nem? Nekem is. Andi, te tudod a teológiát, de mit teszed a gyakorlatban? És akkor nézzünk meg a levelet. Akkor először van a Pál szeretete Filemon iránt, és akkor az a Pál üdvözlés után írja, hogy mennyire hálás volt Filemonért. A hitetért, a szeretetért és a közösségért. És azt hiszem, hogy amikor Filemon kapta ezt a részet, akkor ő nagyon örült. És akkor a következő slide szerintem meg lehet nézni. Mert amikor ez hangzik, akkor az jó Filemonnek, nem? Hálát, azt mondja Pál, hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékszem rólad imádságaimban. Mert hallok a te hitedről és szeretedről, ami az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, ami Krisztusért van bennünk, és a te szeretetben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felődött általa testvérem. Valószínűleg ő volt a gyülekezeti, az egyik gyülekezeti vezető ott Kolosiben, és biztos örült, amikor ezt hallotta. Nem? És nem csodálkozom azon, hogy a közösség, a kapcsolat Pál és Filemon között az fontos volt. Hát olvastunk később, hogy Pál miatt Filemon is megtért, vagy majdnem valószínűleg ez van. A 19. vers, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked, azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem, és hogy önmagaddal is tartozol nekem. És akkor valószínűleg akkor az egyik lehetőség az, hogy bajban volt Filemon, és megmentette az ő életét, vagy inkább az, hogy megmentette a lelki életét. És akkor, de a koinonia, a közösség, az nem egy könnyű dolog. Koinonia, részesülni, közösen részt venni, az, amikor együtt vagyunk valamiben, egy bizniszben vagy valami. És az érdekes nem, hogy nekünk is sokszor könnyebb beszélni a közösségről, mint gyakorlatban jó élni. Mert a gyakorlat pici nehezebb. A kisifiben, nagyifiben, gyülekezetben, a 20 pluszban. Ez nem könnyű. Pál akar mondani Filemonnak, hogy nézd, te tudod a teológiát, te egy rendes hívő vagy. Hálás vagyok a hitedért, a szeretetért, a közösségért. Te tudod a teológiát, de mit fogsz tenni? Hogyan fogsz élni? És akkor tovább megyünk a 8. vers, az, hogy Pál szeretette Onisimus iránt. Mert most jön egy nehéz ügy. És az tényleg csodálatos, hogy milyen szavakat használ Pál. Mert az látszik, az látható, hogy mennyire ég a szíve az emberekért. De van egy kérése. És érdekes, hogy Pál nem parancsolja, pedig joga lenne, mint a nagy apostol Pál, hanem szépen kéri. És látszik, hogy mennyire közeli a kapcsolata Onesimussal. Nézzük meg a 8. vers. Mondjuk Pál, Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kélek. Mert ilyen vagyok én, az öreg Pál. Most még fogoly is Krisztusért. Kélek pedig téged az én fiamért, aki a fogságban szültem Onesimusért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Természetesen a kisifisekkel akkor elég nagyot nevettünk azon, hogy Pál szült, és volt pár kérdés, hogy ez hogyan lehet, de az egy másik téma. De igazából gyönyörű a képe, nem? Gyönyörű a kép, hogy Onesimus, a rabszolga, aki haszontalan volt, most Pál miatt megtért, az öreg Pálnak hit szempontból az ő fia, az ő gyermeke lett. És akkor, amikor valaki megtér, minden változik. És akkor te látod, hogy az evangélium közösség az milyen. Látod, hogy milyen gyönyörű. Tovább megyünk, és akkor a 12. vers. Azt látható, ahogyan említettem, hogy volt pár dolog a múltban, amit rendezni kellene. Én is emlékszem, amikor 19 éves voltam, megtértem, gondoltam, hogy tök jó, ez nagyon jó, új életet kaptam, és akkor a következő pár hét, akkor Isten mutatott nekem, hogy igen, Andy, de el kell intézni pár dolgot. Bocsánatot kell kérni néhány dolgot ért. És az nem volt könnyű. Szerintem nem volt könnyű neki se. 12. vers. Pál azt mondja, hogy visszaküldöm neked őt, Onesimus, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyeted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önként is legyen. Látod a Pál szívet? Néhány, főleg teológus azt mondja, hogy akar mondani, hogy Pál egy ilyen kemény ember volt, hogy mindig csak a teológiáról van a fontos dolog, és mindig arról van szó. De szerintem, amikor ezt a levelet, vagy másik levelet is olvasol, akkor lehet látni, hogy dehogy is. Pálnak fontos volt a teológia, de az is fontos volt, hogy hogyan él. Visszaküldi Onesimus az én szívem, akkor is, amikor nem volt könnyű neki. Sokkal jobb lett Pálnak, sokkal jobb lett volna Pálnak, hogy ott lehet maradni. De ez nem helyes. És akkor Pálnak is fontos az a kérdés. Pál, te tudod a teológiát, de mit fogsz tenni? Vissza fogsz küldeni? Akkor is, ha fáj, ezt meg fogsz tenni? Akkor is, ha fáj? És akkor a 17. vers, tovább megyünk, mert most jön a merész kérdés. Pál azt akarja, hogy Filemon nem rabszolgáként fogadja vissza Onesimust, hanem mint az Úrban szeretett testvért. 15. vers. Hiszen talán azért szakad el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked testi értelemben is, és az Úrban is szereted testvére. Ha tehát engem társadnak tartoz, koinonia a szó, ha tehát engem társadnak tartoz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számíts fel. És az akkori világban ez példátlan volt. Az akkoriban, ha egy rabszolga elfutott, és csak egy szót szeretnék mondani, hogy abban az időben több mint egy harmad volt dolgozott, vagy szolgált, mint rabszolga, és akkor az azt jelenti, hogy vagy takarító valaki, és tényleg te szolgálsz, vagy lehet, hogy tanárként is szolgálsz. És nem tudjunk, hogy Onesimus mi volt az az ő munkája, de valamit rosszat tett. És akkor azt mondja, hogy amikor visszamegy, azt kéri Pál, hogy Onesimusnak megbocsásson, egy, és új státuszt ad neki. És az nem azt jelenti, hogy nem tovább szolgál, mint rabszolgája, de új státusz van. Pál azt mondja a 18. vers, ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, aki azt nekem számíts fel. Az hihetetlen, nem? Pál ott találkozott Onesimusszal a börtönben, megtért, és most visszaküld Onesimus a Filemonnak. Az fáj neki, nem egy könnyű dolog, és azt mondja, hogy én is fizetek, megintézem mindent. És most Filemonnak az a kérdés. Oké, Filemon, te tudod a teológiát, hogy meg kell bocsátanod valakit, de most gyakorlatilag itt van a kihívás. Te tudod a teológiát, de mit fogsz tenni? Akkor is, ha fáj. Akkor is, ha nehéz. És én nem tudom, hogyan látod ezt. Mit tennél te az ő helyében? Mert hogyan, néha az az érzésünk, nem, hogy hogyan lehet megbocsátani valakit? Hogyan vennéd vissza, mint szereted testvéred? Főleg, ha nagyon bánt téged. Én nem tudom, de lehet, hogy abban a pillanatban, akkor Filemon emlékezett arra az időre, amikor Pálon keresztül ő kapott, ő látta, ő érezte azt a megbocsátást, ami Istentől jött. Amit Istentől kapott. Amikor kapott Filemon egy új esélyt Krisztusban. És azt hiszem, hogy itt van az ereje. Amikor mi tudjunk, amikor mi érezünk, hogy tényleg bűnösök vagyunk. De megkaptunk Istentől az ajándék, hogy én megbocsátalak téged. Azt hiszem, az, amiatt az 10-szer könnyebb, de nem mondanám, hogy könnyű megbocsátani valakit. Iskolában, a barátodnak, gyülekezetben, egy hívőnek, vagy a családban. Se könnyű, de könnyebb, amikor emlékszünk, hogy Krisztus mit tett értünk. Nem tudom, hogy Filemon, mi volt a helyzet. De az tetszik nekem, hogy a levél végén látszik, hogy Pál tervezi, hogy oda is megy következő. Azt mondja, hogy engedelmességben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Együtt a készít szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. És aztán Pál végül átadja sok jól ismert ember köszöntését. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztárkhoz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Csak olvasok a kolossi levélnek a vége. Köszönt titeket Arisztárkhoz, és a fogolytársam, és Márk, Barnabás, később azt mondja, hogy Epafrasz, és köszönt titeket Lukács, és Démász, és látszik, hogy ugyan ilyen helyzetben van. És akkor ott van, kisifisikál, mi tudjunk pár ember, akkor ott van a Márk, igen, Márk evangélium, Lukács, igen, Lukács evangélium. Milyen jó, hogy együtt voltak. Pála. Ez egy másik prédikáció. De ott is van az Epafrász, aki lehet, hogy nem annyira jól ismered őt. De az látszik a kolossi levélben, hogy ő volt a gyülekezetnek az alapítója, és együtt vezetett Filemonnal. És az nagyon érdekes, tetszik nekem az a kép is, hogy ő is üdvözöl. Én nem tudom, az mint itt a sarakkő gyülekezetben, ha lenne, persze ne, az nem létezik ez, de ha lenne egy kis konfliktus a presbiterek között, mondjuk, és akkor Márti és Lajos valami miatt akkor beszélnek, és nem tudnak kibékülni, és akkor kérek kis segítséget, nem tudom miért, de Anditól, és akkor én fölhívom őket, amikor pontosan beszéltek, és mondom, hogy nézd, Lajos, ezt csináld, és Márti, ez nem úgy van, hanem így van, és Robi is üdvözöl, mert mellettem van. Ez egy kicsi pecsét, nem? Hogy nem csak én mondom, hanem ott is van a Robi, vagy ebben a helyzetben az Epafrasz. Nem tudom, hogy ilyen van, de az tetszik nekem az ötlet. Tehát, miről van szó? Van egy Onesimus. Bűn követte el. Következő, légy szíves. Onesimus bűn követte el. Megkereste. Következő, semmi. Van egy fekete? Tök jó. Van az Onesimus. Bűn követte el. Megkeresett Pált, hogy segítsen. Megtért. És most azt hiszem, picit aggódva visszamegy a régi urához. Egy kézzel írott levéllel, reménykedve, hogy ott Kolosiben minden oké lesz. De az utazás szerintem nem volt könnyű neki, mert nem tudta, hogy mi lesz. És az is érdekes, hogy mi se tudjunk, hogy mi lett a vége. Nem tudjunk. Végül én nagyon szeretnék velük találkozni az új világban, és valamikor, pár száz év után, nem tudom, akkor fogok beszélni velük, és szeretnék kérni, hogy nézd, Pál, Onesimus, Filimon, együtt beszéljünk egy kicsit, mi lett? Mi történt? Mennyire nehéz volt neked, Pál, visszaküldeni Onesimus? Onesimus, milyen nehéz volt neked visszamenni? Filimon, mennyire nehéz volt neked megbocsátani ezt az embert? Ez szerintem nagyon izgalmas lenne. Én remélem, hogy hasonló volt, mint a jól ismert tékozló fiú példázatban. Remélem, hogy Onesimus visszatért, az abban a helyzetben nem az apja vár, hanem a Filemon várta, eléje futott, és nagy bulit szervezett. És ez a gyönyörű kis levél. És emlékszel, hogy azt mondtam, hogy ebben a levélben szokatlan volt, hogy Pál nem az evangéliumáról beszélt, nem az evangéliumáról írt. De szerintem egyet értesz velem, nem, hogy az egész történet sugározza az evangélium. Nem? Amikor kis ifisekkel voltunk a kis kis szobában voltunk, és kérdeztem, hogy mi az, ami király. És az egyik kis ifis, ő tudja, hogy ki az. Ő azt mondta, Andy, az tényleg király, nem? Hogy Pál megfizette mindent. Segítette, és megfizette. És akkor ő mindent csinált. És akkor megbeszéltünk, hogy ez egy kis képe, nem? Hogy mit tett Krisztus értünk. Mert ebben a kontextusban akkor valaki rosszat tett, bűnös volt, és elmenekült. Valakivel találkozott, aki segített, és megtért. És valaki ott, Pál, megfizette a bűnnek az árat, és visszament, de nem mint rabszolga, hanem mint szeretett testvére. Vagy másik szavakban rájött egy ember, hogy bajban volt, keresett segítséget, meg lett bocsátva, és új életet kapott az Onesimus. Ez csodálatos, nem? Egy ember írt, hogy az emberi engedetlenség miatt Filemon elveszített egy rabszolgát, de az Isten érgalmaság miatt kapott egy szeretett testvért. Ez az evangélium. Jézus meghalt miattunk, értünk, helyettünk. Jézus Krisztus minden bűnt megfizetett. A vére, a halála, a szenvedése, az volt az ára. Az Isten fia az Isten atyával együtt beszéltek, hogy mit csináljunk, és a fia azt mondta, én megyek. Én tudom, hogy nehéz lesz. Én tudom a teológiát, de én ezt is fogok megtenni. Akkor is, ha fáj. Miért? Mert ilyen nagy az Isten szerete irántad. Hadd kérdezem, hogy milyen lenne a világ, a mai világ? Milyen lenne a mi gyülekezetünk? Milyen lenne a mi családunk? Milyen lenne az mi osztálytársunk, a sulink? Ha mindenki, vagy legalább több ember ezt megérti. Mert szerintem innen jön az ereje, hogy mi is tudunk megbocsátani az embereket. Az evangélium ajándék az, hogy csak el kell fogadnod. Semmit nem kell csinálnod. Be kell vallanod, hogy nem tehet semmit. Te nem tudod megmenteni a saját életét. Hittel fogad el az Isten bocsánatot Krisztusban, és fogad el az új életet is. És onnantól él, mint Isten gyermeke, és Jézus Krisztus követője. És mindent változik. Semmit nem kell tenned. Csak el kell fogadnod. Mint egy kis példa, tegnap este nagyon jó volt, mert először megnéztem egy magyar foci meccset, és tényleg jó volt, jó élmény volt, és főleg azért, mert nem kellett fizetnem semmit. Kaptam ingyenesen a jegyeket. Összebarátkoztam valakivel, és ő meghívott engem, és a családomot is, mert a klubnál dolgozott. De tudod, hogy az hogyan működik? Én kaptam jegyeket, parkolójegyet is, de nem lehet csak oda menni, és akkor ott van egy ember, és azt mondja, hogy igen, és én azt mondom, hogy én Andy vagyok, én kaptam valamit valakitől, és akkor van 4 jegyem. Nem, valamit kell tennem. És akkor csak mi volt? Az csak nyomtatnom kell egy jegyet. Semmi más, csak ez. Ez nem volt nehéz nekem, de ezzel én tudtam bemenni, és megnézni a meccset. Ezt ajándék kaptam, de valamit kellett tennem. És az érdekes, mert én azt hiszem, hogy itt vannak, vagy nem hiszem. Én tudom, hogy itt vannak emberek, fiatalok és felnőttek is, aki te tudod a teológiát. Te többször hallottál, hogy miről van szó. De mit fogsz tenni? Mikor fogsz hozni egy döntést, hogy igen, én szeretnék tovább élni Krisztusért. Én tudom, hogy nem vagyok jó. Én tudom, hogy nem tudok megmenteni az életemet. De én szeretnék, hogy Krisztus követője legyen. És csak azt kell elfogadna, azt az ajándék, amit Jézus adja. És végül csak nekünk, akik már követjük Krisztus, mit kell tennünk? Én nem tudom, hogy te mit kell tenned. Hétfőn, következő héten, amikor visszamentek iskolába, vagy a munkahelyedre, vagy sőt az Isten tisztelet után. De az a kérdésem, hogy melyik ember helyzetéhez állsz a legközelebb? Pál helyzetéhez állsz legközelebb? Lehet, hogy Isten akar használni téged következő héten, hogy lenne egy kibékülés két ember között. Ha ez van, akkor Isten veled lesz, és ő akar segíteni neked, mert szükségünk van rá. Isten akar használni minket. Vagy Onesimus helyzetéhez állsz közelebb. Mi sokszor beszéltünk ez a kisifiben és a nagyifiben. Az nem könnyű, ha valami rosszat tettél, múlt héten vagy a múlt 10 évben, bocsánatot kell kérned. És én tényleg tudom, hogy ez nem könnyű. Beszéltünk a ifisekkel, hogy az nagyon nehéz, lehet, hogy az a legnehezebb bocsánatot kérni a szülőktől. És sokszor a szülőknek nagyon nehéz bocsánatot kérni a gyerekektől. Vagy bárkitől. Én tudom, hogy az nem könnyű. Pál megint a Kolossi levélben írt ezt, és ezt reggel olvastam. Itt van a teológiát. Pál írta, hogy 3. fejezet, 13. versben: viseljetek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek te is. Vagy Filemonnak a helyzetéhez állsz közelebb. Lehet, hogy valakinek meg kell bocsátanod. És ez se könnyű. És őszintén mondom, én nem tudom, melyik könnyebb. Megkérni a bocsánatot, vagy bocsánatod adni? Múlt héten ez nagyon jó volt, egy hívő ismerősem hozzám jött, hogy bocsánatot kérjen. Kis feszültség volt, nem nagy ügy, csak egy megbeszélés miatt, de annyira jó érzés volt, annyira jól esett nekem, mert én tudtam, hogy az nem könnyű neki, vagy azt hiszem, nem volt könnyű neki. De ez az evangélium közösség. Az, amikor szeretettel élünk egymás mellett. És mi lenne, hogy a gyülekezetünkben, az ifiben, a családban és az egész világban ezt többet gyakorolnánk. De végül én csak azt szeretnék bátorítani titeket és engem is, hogy de bármelyik helyzetben találod magadat. A kulcs az, hogy emlékezz, hogy mit tett érted Krisztus. Te szabad vagy. Hogy Krisztusban te meg vagy bocsátva. Te az Isten szereted gyermeke vagy. És az is, hogy ne felejtsd, hogy Jézus veled van. Te nem vagy egyedül, és te nem leszel egyedül. Ő mindig veled leszel. Először egy kis csendet kérek, és aztán imádkozunk. Mennyei atyánk, köszönöm, hogy a sötét világban az evangélium fénye sugárzik. Köszönöm, hogy köszönöm a bocsánatot, amit Krisztusban kaptunk. Akkor is, amikor nem érdemeltük. Köszönöm az evangéliumi közösséget, hogy egy családban tartozunk Krisztus miatt. És imádkozom, hogy a következő héten mutass meg nekünk, hogy hogyan éljünk. Hogy ne legyenek emberek, akik csak tudják a teológiát, hanem teszik is. Adjál nekünk erőt megbocsátani. Adjál bátorságot, bocsánatot kérni. Adjál nyitott szívet, hogy segítsünk a testvérünknek. És ha van itt valaki, aki nem tapasztalta meg a mélyből fakadó szabadulást, hogy meg vagyunk bocsátva. Légy szíves, a lelked által mentsd meg őket. És mindezt Jézus nevében kérjük. Amen.